A Máté evangéliumához lapozzatok, és innen olvasunk együtt igét. A Máté evangéliuma 7. fejezetéből, a 21-es verstől. Majd még kérlek, hogy álljátok fel az ige olvasása és hallgatása idejére. Máté evangéliuma 7. fejezet, 21-es verstől olvasok Isten igéjét. Máté 7, 21-től így hangzik Isten igéje. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a ma napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Eddig az ige foglaljátok helyet. Ugye a sorozatunkban a Jézus tanítását vesszük sorban, különösen ugye a hegyi beszéd, ami egyértelmű és teljesen világosan Jézusnak a tanítása. Igyekszünk ezt nem hozzátenni, de nem is elvenni belőle. Tehát azokat vettük itt a hétről hétre, amit a názareti Jézus Krisztus fontosnak tartott elmondani ebben a nagy tanításában, a hegyi beszédben. Tehát egy olyan szakaszhoz érünk, amely már az előző versekre is visszatekintve egy figyelmeztetés, egy figyelemfelhívás, ilyen harangkongatás, hogy mire érdemes figyelni, és mire célszerű figyelni. Gondolkodtam is ezen, hogy hú, uram, hát ez egy olyan kemény dolog megint, hogy itt ilyen dolgokat kell itt prédikálni, meg mondani. De azon gondolkodtam, azért jó ezt, hogy sorba veszik a Bibliát, mert látjuk, hogy Jézus mi az, amit nagyon fontosnak tartott, és mondjuk egyéb eszében többszörösen is ugye a lelkére, a szívére helyezett az őt hallgató sokasságnak, és nyilván a tanítványainak is. Ha ezt ő fontosnak tartott, akkor valószínűleg nekünk is nagyon fontos. A témában elolvastam Spurgeonnek a prédikációját, amely hosszú évtizedek ezelőtt hangzott el, és nagyon érdekes volt olvasni azokat a dolgokat, amiket ő mondott, és amire felhívta a figyelmét a gyülekezetnek, hogy nincs olyan nap alatt. Tehát gyakorlatilag ugyanazokkal a problémákkal nézett szembe az egyház abban a korszakban is, mint a mai időszakban is. Lehet, hogy sok minden megváltozott, és egy picikét az arányok eltolódtak más irányba, és az is biztos, hogy közelebb vagyunk már a mennyek országának színösszűen való látásához, mint akkor, és az is biztos, hogy az elragadtatás is közelebb van, mint Spurgeon idejében, tehát ez nagyszerű dolog, hogy minden nap a közel vagyunk a mennyországhoz. Azonban a tanítás aktuális. Ha visszaszeretnénk tekinteni az előző versekhez, ami nélkülözhetetlen, akkor felszeretném hinni a figyelmeteket, hogy igyekeztek bemenni a szoros kapun témában. Korábban volt már egy igehirdetés, ezért nem fogom részletesen kifejteni ezt a részét az igének, hanem Lukács evangélium és a Máté evangélium alapján korábban tanítottam róla. Az interneten meg lehet találni ezt a tanítást, hallgassátok meg, és akkor ez a rész így lesz. Mégis szükséges egy picikét visszatekinteni. Először is az aranyszabályhoz szeretnék visszatekinteni, amelyet az imádság kapcsán olvastunk, és a mérlegelés és a mérték témában említettem. A 12. versben azt mondja Isten igéje, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Na most csak egy értelmezési csőcsavar, azért a lényeg az, hogy természetesen, amikor a Jézus erről tanít az arany szabályban, hogy ugyanazt cselekedjétek, az nem azt jelenti, hogy másoljátok le azt, amit veletek szeretitek, hogy cselekedjenek, azt csináljátok másokkal. Ugyanis, ha egy orvoshoz mégy is a szeretetét abban fejezik, hogy megműt téged, és te ugyanazt szeretnéd kifejezni, ugye a te részedről azt, a te is megműtöd, az nem ugyanazt fog jelenteni, mint amit ő tett veled. Azt hiszem, ez így nagyon vad példát mondtam, csak érzékeltetni szeretném ennek az igének az igazságát. Tehát ahogy veled szeretnétek, hogy viselkedjenek, amit te szeretnél átélni annak kapcsán, hogy hozzád viszonyulnak, amit te szeretnéd, ami neked jó, azonképpen keresd azt a másiknál, hogy neki mi a jó. Tehát mi az, ami igazán építeni tudod, emelni tudod. Sokat beszélünk házasság előtt állókkal a szeretett nyelvekről. Ugye ebben megjelent egy könyv is, De hát nem a könyv miatt, hanem alapvetően azért, mert nem vagyunk egyformák, és bizony meg kell tanulni egy házas párnak is egymást szeretni. Nem jó, ha úgy szeretem a másikat, hogy engem akarom, hogy szeressenek. Mert ha nekem az a jó, hogy tutulgatnak, és cirógatnak, és simogatnak, neki pedig az a jó, hogy elismerjem őt, és bátorítsam szavakkal, akkor hiába akarom tutulgatni, az előbb-utóbb idegesíteni fogja, és nem lesz mellettem előrébb, nem fog emelkedni. Viszont ha én felé meg nem fejezi ki a szeretetét azáltal, hogy cirógat, vagy megdicsér, sokféle módon ugye a szeretet nyelvemen, akkor én sem fogom érezni, hogy szeret. Tehát ha neki az a fontos, hogy én megdicsérjem, hogy én emeljem őt, hogy én bátorítsam őt, akkor azt teszem vele, akkor fogom azt tenni, amit velem szeretnének, hogy cselekedjenek, mert végülis mit szeretnénk? Hogy elismerjenek, szeressenek bennünket, értékeljenek bennünket. Így van? Hát végig is ezt szeretnénk, nem? Ez a minden emberek alapvető vágya és szüksége. Tehát akkor azt keresem a másikban, hogy hogyan tudom kifejezni felé az én szeretetemet úgy, hogy ő azt értse is. De a kommunikációban, a beszélgetésben is ugye nem az a lényeg, hogy ami a szívemen a számon, mondta egyszer egy hívő ember, és hát mondtuk neki, hogy ez nem biztos, hogy annyira jó, ugye, ami a szívemen van a szádon, mert ha a szívemen indulatos dolog van, akkor azt a szádra is fogod engedni? Hát ugye nem, hanem megszűrjük is. Nem a szívemen a számon, hanem megszűröm, megvizsgálom, és építő, akkor engedem azt ki a számom. Ugye már is egy felkiáltó élet tennék ide, bárcsak mindig így tudnám ezt tenni. Meg te is, igaz? Bárcsak mindig azt tudnak jönni a szánkon, ami épületes is, bár az ige ezt tanítja. Nyilván ugye a tökéletesség mértéke a beszédben van a tökéletesség, és mindig felszoktam oldozni az ige hallgatókat, meg magamat is, hogy a mennyországban leszel tökéletes, és ott már nem lesz soha olyan, hogy olyan beszédeket mondjon az ember, ami felesleges, viszont ez ne nyugtasson meg bennünket másik oldalon, és hát öregedjünk arra, hogy a beszédünk épületes legyen, épülés hozzon azokra, akik hallgatják, és nem egyféleképpen lehet beszélni az emberekkel, nem egyféleképpen értenek az emberek. Gyakorló szülők tudják azt, hogy gyerekeik nem egyféleképpen értik meg, amit szeretnének nekik átadni. Van, amelyik így érti, van, amelyik úgy érti. Tehát nekünk is a gyerekeink nem egyféleképpen lehet velük kommunikálni, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem, mi az, ami jó, mi az, ami nem jó. Nem egyféleképpen lehet elérni náluk ugyanazt. És ezért az aranyszabály nem mentesít bennünket a másik megismerésétől. Sőt, mindjárt meg fogjuk majd nézni, mennyire lényeges a Bibliában az, az a fajta törekvés és az a fajta áldozat, amely azzal jár, hogy megismerem a másik embert. Mert a másik embert akkor fogom úgy szeretni, hogy engem szeretném, ha szeressenek, ha ismerem őt. Így van. Minél jobban megismerem a másikat, annál jobban értem őt, hogy miből ért. Hogy hogyan tudom neki átadni tovább az a szeretetet, az az üzenetet, az a segítséget, ahogy azt ő valóban érti is, és azt eredményezi benne, amit én szeretném, hogyha velem történne. Jó, tehát ez a nem bújhatok azzal, hogy bár ugyanazt csináltam, amit én szeretném, hogy csináljanak, és ha nem érti. Hát én betöltöttem Jézus törvényét. Nem, mert Jézus nem arról beszélt, hogy ugyanazt csináld, hanem arról beszélt Jézus, hogy ismerd meg a másikat, foglalkozz vele, akar megérteni a másikat, törődj vele, és akkor megérted, hogy mi az, ami neki fontos, és amiben tud adni neki valami olyat, amitől emelni tudod a másikat, és meg tudod áldani a másik embert. Igaz? Sokféleképpen lehet adni is. Lehet megalázó módon is adni, és lehet úgy adni, hogy másikat felemeled, mikor adsz. És ne feledd el, hogy Isten adhatott volna neked úgy, és nekem is, hogy megaláz. És azt mondja, na, ide jössz hozzá? Igen? Most jó vagyok? És ez sosem teszi. Soha nem teszi ezt Isten. Döbbenetes, nem? Pedig te ő tehetné. Mert tényleg ilyenek vagyunk néha, hogy akkor megyünk hozzá, amikor nagyon nagy szükségben vagyunk. És nagyon ki vagyunk szolgáltatva, és soha nem él vissza vele az Isten. Nem így van? Nem azt mondja, megint itt vagy? Ilyenkor kellek csak? Nem mondja azt, örülök, hogy itt vagy. Nagyon szeretlek, nagyon vártam, hogy gyere hozzám. Tudom, múltkor a jelenetben is, hogy ez a... De akkor minden nap vártam, hogy eljössz. Nem azt mondta a jelenetben se, ugye éri a kis Ford Manónak, hogy miért nem jöttél hamarabb? Záróra? Kisfiam, elszúrtad? Tesi, szedj még össze egy pár pontot, és gyere vissza utána. Tehát ez az aranyszabály ilyentébb értendő, és ilyentébb töltendőbe is. Adja meg az Úr, hogy tényleg minél inkább mélyére hatoljon a szívünknek. Aztán a folytatásban azt tanítja itt Jézus a előtte vége szakaszokban, hogy óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik jók ruhájába jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Döbbenetes kijelentés. Azt mondja az ige, hogy óvakodjatok. A maga a kifejezés azt jelenti, hogy odafigyel, odafordít, vigyáz, ügyel, óvakodik, odaadással foglalkozik valamivel, belemerül, odatapad, rátapad. Tehát gyakorlatilag egy nagyon éles, nagyon intenzív figyelésről beszél a Biblia, amikor a hamis proféták, hamis tanítók áltestvérek témájáról beszél a Biblia. Tehát nem egy felületes dologról van szó, mert azt mondja az Isten, hogy nem lehet azonnal felismerni. Tehát nem olyan könnyű felismerni, mert kívülről pontosan úgy néznek ki, mint a bárányok. Tehát igenis odafigyelés, odaadás kell ahhoz, hogy valamiben fölismerik azt, hogy az hamis. Tehát ne legyetek naivak, hanem figyeljetek oda, és vizsgáljátok meg a lelkeket. Ugye erről beszéltem egy kicsit a múltkor, de fontosan látom ismételni. És ilyen módon ismételni. Aztán a következő gondolat azt mondja, hogy a jók ruhájába jönnek hozzátok. Tehát külsőleg, azaz beszédükben igyekeznek a jó juhokhoz, azaz igaz keresztényekhez hasonlítani. A külső máz azonban egy rettenetes, pusztító, ragadozó belsőt takar el az ember fizikai szemei elől. Ezek az emberek, hogy a megtérés, az új felismerése jutás és az újjászületés valószínűleg nem mentek keresztül, nem tapasztalták meg ennek a csodáját, vagy attól elhajlottak és elfordultak, és saját testi vágyaik, a hatalomvágy és sok minden más vágy töltött el a szívüket. Nem az alázatos és a testvér szerető hozzáállás jellemzi őket. Pál apostol, amikor búcsúzik az efézusi vénektől, a apostol cselekedetei 19. fejezetében, én mondtam, nincs új a nap alatt, az Örönnek régi trükkjei vannak, apcsel 19:28-30, bocsánat, nem, 20. rész, bocsánat, 28-30. Így beszél Pál apostol a efézusi vénekhez. Figyelj, viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizévé tettiteket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tehát nem a tiétek, hanem Krisztusé. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közzétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Tehát két csoportról beszél a Biblia, egyik külső támadásról beszél a Biblia ebben a farkas kérdésben, a másik egy belső támadásról beszél a Biblia. Tehát vannak, akik meg sem ismerték a kegyelmet, és van, akik elhajoltak az Isten kegyelmétől, és ugye a magvető példázatához hasonlóan elszakadtak, nem teremnek jó gyümölcsöt. Azt szerint, ahogy az Isten igéje mondja, Jézus így mondja Márk 12:40-ben róluk, hogy felemésztik az özvegyek házát, azaz hasznot lesnek, és ki a kiszolgáltatottságában kifosztják. A 2. Korintusok 17-ben arról van szó, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és ilyen új jött létre. Hadd hangsúlyozzam tehát, hogy a megtérés és újjászületés csodája által az emberek megváltoznak. Tehát nem marad az ember ugyanaz. Ha gonosz volt, megváltozik a szíve, és áldás fog hordozni, és áldása lesz mások számára. Tehát nincs mentség a bűnre, a Biblia tanítása szerint. Minden emberben megvan a potenciális lehetőség arra, hogy Krisztusivá formálódjon. Amen. Tehát a testvérek jó hiszeműségét és áldozatkészségét akarják kihasználni ezek az emberek, akik belopóznak és ilyen módon ragadozó farkasként viselkednek az egyházban. Az egyházat a karrierépítés és a haszonlesés területének tekintik. Pedig, ha valaki átment az újjászületés csodáján és új felismerése jutott, akkor megszabadul az önző vágyaktól, és más emberé lesz. Amen. Tehát ez a gyümölcse a megtérésnek. És rá is térni a következő gondolata, hogy gyümölcseiről ismeritek meg őket. Néhány gyümölcs kérdésekben. Az egyik. Emberi kapcsolataik alakulása. Az első csoportot mondom. Mi jellemzi őket ezekben a kapcsolatokban? Meddig tartanak ki a barátaik mellett? Akkor is hűségesek, ha éppen nem népszerű, vagy nem jár haszonnal, hanem a hűség árát éppen meg kell fizetni? Milyen a család életük? Milyenek a kapcsolataik az egyházon belül és azon kívül? Jó bizonysággal vannak a hitetlenek és a hívők róluk. Ez az első dolog. Ezek gyümölcsök. Második terület. Mi a szolgálatuk gyümölcse? Mit épít az emberek életében és gondolkodásmódjában? Szolgálatuk nyomán mi terem az emberek életében és gondolkodásmódjában? Harmadik dolog. Az emberek Krisztushoz, vagy a hatalmukba, személyükbe való bízáshoz közelednek. Tehát személyi kultuszt építenek, és magukban való bizalomra bátorítják az embereket, kimondva, kimondatlanul, szellemi manipulációval, vagy nyíltan. Általában ugye ez egy ilyen manipulációs eszköz. Vagy pedig Krisztushoz köti az emberek szívét, a szolgálatuk, és Krisztus lesz nagyjá a szolgálatukban, és ő hozzá ragaszkodnak az emberek. Milyen gyümölcse van? Aztán a következő néri dolog. Haszonszerzés, vagy önzetlen Krisztusért való szolgálat jellemzi őket. Elmennek az öthöz is szolgálni, ha Isten azt mondja, ugyanúgy szolgálok öt embernek, mint 5000-nek, vagy csak a népszerű dolgot keresik, ami népszerű is. Nagy nyilvánosságot, nagy hasznot hoz. Ötödik dolog. Az újabb és újabb tanítás, idézve áradás hullámainak a tetején találjuk őket hamar. De ezek az emberek olyan, akik jön az újabb tanítási hullám, áradás, hogy így hívják sokszor a keresztény világban ezt, hogy jön az új áradás. Igen. Vagy a Krisztus megismerésének folytonossága útján növekednek és formálódnak. Tehát mindig így föltörnek, egy-egy hullám tetején vannak, nagy vezetők, azonnal ők előreállnak az új hullámoknak a lovasaiként, meglovagolják az új időzéles áradásokat, vagy pedig azért jellemző rájuk, hogy folytonos növekedés van az életükben, a krisztusi jellemben folyamatosan növekednek és érnek. Amen. Ezt látom Biblia alapelvnek például. A folytonosság elve. Ugye Jézus mondja olyan az Isten országa, mint a magától növekedő vetés. És nézzétek meg a fázisait. Zöld sarj, fölnő, kalászthoz, majd megérik, és így jön a termés. Tehát vagy termés, van egy növekedési folyamat a szellemi életben is. És nem egészséges az, és nem bibliai az, szóval gyorsan úgy tűnik, hogy megnő. Nagyon. Pál apostol így óvja Timóteust, hogy kézzátített, ne hamarkodd el. Vigyázz, mert valakit fiatalon teszel olyan pozícióba, van nem való, az ördög csapdába esik, és sok kárt szenved és kárt okoz. Jó. Ez a báránybőrbe bújt farkasok kérdésében. Ezeket a kérdéseket érdemes megvizsgálni egy szolgálat során, és még mielőtt az ember azt mondja, ez jó, vizsgált alá kell vesse, meg kell vizsgálni, ki az ember, milyen háttere van, milyen a család élete, milyen gyümölcsöket hozott az ő szolgálata, bárhol szolgált. És aki erre nem ad lehetőséget, bárhova is megy szolgálni, hogy ezt megismerjék, az nem hiteles. Aki nem engedi, hogy ezeket a kérdéseket fölted neki, vagy nem enged belátást ezekbe a kérdésekbe, az hitetlen. Ne felejtsétek el, még Pál apostolok is úgy mentek szolgálni jobbra-balra, hogy ajánló levelet írtak. És ajánló levelet küldtek. Tehát volt egy hiteles személy, aki hitelesített egy szolgáltatót. És azt fogadjátok, mert ismerem őt, tudom, az Úr gyermeke, úgy fogadjátok itt engem, tehát ismertek ugye a igének a kijelentését. Ez a szabályszerűség. Második téma, ez volt ugye a báránybőrbe bújt farkasok témája. Előtte beszéltem az aranyszabályról, és most az Uram-Uram témára térünk rá, az, a felolvasott ige szakaszból. Nos, egy nagyszerű kijelentéssel találkozunk. Azt mondja, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, hogy Uram-Uram. De nem mindenki azt mondja, Uram-Uram, megy be a mennyek országába. De ez nem jelent, hogy senki, aki azt mondja, Uram-Uram, az nem megy be a mennyek országába. Tehát önmagában az Uram-Uram, az nem rossz. Miért nem rossz? Sőt, egy nagyszerű kijelentés van benne. Az Uram szó, ugye a Kyrios kifejezés van itt a görög nyelvben, uralkodót jelent, hatalommal rendelkező személyt jelent. Legnagyobbat jelent, legnagyobb személyt jelent, uralkodó vagy császár, tulajdonos, gazda, és Úr az az Isten. Ezt jelenti maga a Kyrosz. Kyrosz. Tehát, hogy jobban megértsük ezt a kijelentést, nézzük meg a Jézus feltámadása utáni eseményeket, amikor Jézus bemegy az apostolokhoz, látják őt, és Tamás ugye nincs ott közöttük, és akkor később megjön, Jézus már elment, és mondja, hogy ha nem dughatom, és ez így van, nem bocsáthatom bele a kezemet a sebekbe, akkor nem hiszem, hogy ő valóban feltámadt. És akkor 8 napig van ebben a... Gondolod bele, tehát 8 napig telik úgy el, hogy az apostolok mondják, hú, de szuper, feltámadt az Úr, találkoztunk vele, Tamás meg a sarokba duzzog.
Nekem nem jelent meg. Én ott bedugom az ujjat, csak akkor hiszek benne.
8 napig így zajlanak az események, vagy hát valahogy így lehetett. És akkor megjelenik Jézus 8 nap után, és akkor azt mondja neki Tamásnak, na Tamás, döbbenet. Itt van a kezem, itt van az oldalam, dugd bele az ujjadat. Nem olyan, hogy Tamás, nem szégyelle magad. Tamás, rendben van. Ha neked azt kell, hogy láss, így fogsz hinni, akkor tessék. Nem olvassuk a Bibliában, hogy Tamás dugdosott van bármit bárhova, hogy fogdosta van Jézus, vagy bármi. Azt mondja, nagyon érdekes, és itt van ennek az igének a megértésének egy megjelenése a János 20:27-ben. Aztán így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így felelt, én Uram, és én Istenem. Na most ugye erről van, az Uram-Uram azt jelenti, hogy te vagy az egyedüli Úr, és te vagy az én Istenem. Tehát az Uram-Uram kifejezés azt jelenti, hogy te vagy a királyok királya, te vagy az uraknak az ura, te vagy az Isten, és az én személyes Uram is. Tehát ugye ez a megvallása Tamásnak. Aztán Pál apostol rádöbbenése az apostolok cselekedetei 9. rész 5. versében, miután ugye mennyei fény veszi körül és leesik a lóról, azt mondja, ő pedig megkérdezte, ki vagy Uram? Így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Tehát itt is a felismerés Pálnál, hogy Kyrosz, te vagy az Úr, te vagy az Isten, ki vagy te? És ugye bemutatkozik neki Jézus, én vagyok az az Úr, az a názareti Jézus, akit te üldözöl. Tehát megállapíthatjuk, hogy maga az Uram-Uram felismerés, ez Isten szellemétől való pozitív dolog. Minden megtért újjászületett ember erre döbben rá, erre a felismerésre jut. Azt mondja, Uram, Uram, én Uram, és én Istenem. Amen. Ez egy nagyszerű dolog. Egy mély kijelentés. Azt mondja Spurgeon, hogy a mártírok mártíromságának erőforrása volt mindig is ez a felismerés. Akkor felismerték, hogy a názareti Jézus Krisztus az egyedüli Úr, ő az én megváltom, ő az én királyom, ő az Isten. És erőforrás vadaik arra nézve, hogy átmenjenek nehézségeken, és soha ne tagadják meg őt. És ne térjenek más istenekhez, ugye a gyötrés vagy a kínzások hatására sem. A názareti Jézus Krisztus felismerése, mint benne való felismerés, Isten fiának, mint Isten fiát, hogy felismerik a názareti Jézus Krisztusban, és hogy felismerik, hogy ő az Úr, az Isten szellemének a munkája. Erről beszél az 1 Korintus 12:3 és 1 János 2:23. 1 Korintus 12:3 azt mondja Isten igéje, ezért tudtodokra adom, hogy senki sem mondja Jézus átkozott, aki az Isten lelke, az a Szentlélek által szól, és senki sem mondja Jézus az Úr, csak is a Szentlélek által. 1 János 2:23, aki tagadja a fiút, azért nem lehet az atya sem, aki vallja a fiút, azért az atya is. Tehát Isten szelleme munkálja az emberben, hogy felismerje a názareti Jézus Krisztusban az Isten fiát, az Urat, a megváltót és az Istent. És aki tehát a szívében hordoz ezt a felismerést, az az életét is kész odaadni Jézus Krisztusért. Aztán a következő gondolat a megvallás és cselekedetek összhangjának kérdése, ugyanebben a versben, a Máté 7:21-ben tanít róla Jézus. Tehát bár az Uram-Uram megvallás egy pozitív dolog. Tehát az Uram-Uram kínálkozás kijelentés egy pozitív megvallás jelent. Jézus mégis azt mondja, hogy nem mindenki, aki azt mondja Uram-Uram, megy be a mennyek országába. Erről úgy beszél a Biblia, mint a kegyesség látszatának megőrzéséről, és annak erejének való megtagadásáról. Annak erejét megtagadásról. 2 Timóteus 3.5-ben beszél az ige. Az ilyen a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Mit is jelent az, hogy a kegyesség látszatát megőrizni, annak az erejét pedig megtagadni? Úgy gondolom, hogy végtelen egyszerű az, amire gondolhatunk itt, és a mindennap életről szól. Tehát a mindennapi életünkben a családtagjainkhoz például az, hogy egy gyerek, egy hívő keresztény fiatal hogyan viszonyul, hogyan gondolkodik az édesapjára, az édesanyjára. Ez megmutatja azt, hogy megtagadja az erejét Isten szent lelkének és annak a felismerésnek, amelyről azt mondjuk, hogy a Krisztusban van új teremtés, a régi elmúlt, és új jött létre, és hiszik azt, hogy Istennek van hatalma megváltoztatni emberek életét, tehát meg tudja változtatni az én édesapámat, meg tudja változtatni az én édesanyámat, de először engem fog megváltoztatni, mert benne van Isten szent lelke, ha ők még nem ismerik az Urat, bennük nincs Isten szent lelke, tehát én nincs esélyük sem megváltozni, de bennem ott van Isten szent lelke, tehát én meg tudok változni a hozzájuk való viszonyomban. Ha valaki ennek ellenére a szüleivel szemben tiszteletlen, lázadó, a szüleit kiosztja, indulatos feléjük, akkor az azt jelenti, hogy a kegyesség látszatát megőrzi, tehát vasárnap bejön a gyülekezetbe, vagy elmegy a házi csoportba, és eljátsza a képmutató színjátékot, mint aki nagyon szereti Jézust, de valójában annak erejét a mindennapokban megtagadja az ő viselkedésével. Vagy beszélhetnénk családi viszonyokról, házastársi kapcsolatról. Tehát aki nem tud megbocsátani a férjének vagy feleségének, aki nem tudja elhordozni a házastársa gyengeségeit Isten ereje által, az hazudik a kapcsán, hogy ő valóban Jézus Krisztusé, sőt, uramozó képmutató. Mert megvan a forrás arra, hogy a másik gyengeségeit elhordozzam, és úgy szolgálják felé, hogy meg tudjon változni, ha benne is Isten lelke van. Amen. Hogyha van egy testvérem, vérszennyi testvérem, családról beszélünk még, de undok disznó, és folyamatosan cikiszt téged azért, mert te keresztjén vagy, és bármiről is beszélgettek, a vége az, hogy te milyen balek vagy, milyen szerencsétlen vagy, mert hívő vagy, és nem lenne hívő, már lenne pasid, nem lenne hívő, már megnősültél van, nem lenne hívő, akkor mit tudom én, ilyen balek vagy, hogy elszedik a pénzedet a gyülekezetben, ilyen balek vagy te. Nos, ha ezt az embert nem tudod szeretni, aki vérszerinti testvéred, akkor hogy fogod szeretni azokat, akik nem is rokonaid, és ugyanígy bánnak veled Krisztusért? Hazugság. Nem fogod tudni szeretni őket. Amint olyan közel kerülsz hozzájuk, mint a testvéredhez, tehát valami kapcsolat alakul ki, ugyanaz jön elő belőled, mint a testvérde kapcsolatban. Tehát a képmutatás. De hadd mondjam az jó hírt, hogy Istennek van ereje és hatalma arra, hogy más emberré tegyen. Ne tagadd meg Isten erejét, hanem Isten erejével, amely ezekben a szituációban válik valóságá, és egyedül értelmezhetővé. Mindjárt fogjuk folytatni Jézus tanítását, és nézzük, hogy milyen területek azok, amelyeket könnyű feldobni, hogy na ez az Isten ereje. De Jézus nem beszél róla, hogy az lenne Isten ereje. De mondhatnám azt, hogy szülőnek nincsen türelme a gyerekéhez. És nem tudja elhordozni a gyermeknek a butaságát, hogy a gyermekhez hozzátartozik a bolondság. Igaz? De a fenyíték kiűzi belőle. Ugye a bot, azt mondja a Biblia, tehát nem verd olyan a gyerekedet, és nem arra beszél a Biblia, hogy egyedüli megoldása mindig megver a gyereket bottal, sőt, azért mindig megfelelő dologra megfelelő súlyú fenyítéket kell alkalmazni, és amíg nem adtam értelmes korlátokat a gyermekemnek, amit érthet is, és elmagyaráztam meg a gyerekem, ez ezért nem jó, addig mi alapon fegyelmezem, Isten se fegyelmez bennünket, csak ha elmondta, hogy ez nem jó, és miért nem jó. Tehát értelmezés adtam mellé, de a gyereknevelés téma nagyon nagy téma, de nem erről van szó, tehát nem erről van szó, hogy agyon kell venni a gyereket, viszont azzal a liberális gondolkodás múlva se értek egyet, hogy a gyerekből majd lesz valami, csak engedni kell kifejlődjön azzal, amivé lesz. Hát, megmondja a Biblia, mivé lesz az ember, ha engedett kifejlődni azzal, ami akar lenni, a bűnös természetre fogja sodorni, és az nő ki belőle, ami egy elvadult, elgazdott földön lehet. Míg azt gondolom, hogy nemes növények, kultúrnövények, ugye, hogy egészen majd nyelvet alkalmazzak, pólogatnak, igen. Azok úgy teremnek, hogy azokat elvetik, gondozzák, és gyomtalanítják azt a földet. Tehát ahhoz, hogy kultúrnövény teremjen egy földben, ahhoz bizony be kell fektetni energiát. Na most ahhoz, hogy egy gyerekben kultúrember legyen, értelmes, normális viszonyulásai legyenek is, helyesen legyen képes értelmezni a körülötte lévő világot, annak gonoszságát és pozitív dolgait is, ahhoz a gyereket nevelni kell. És ennek sokféle eszköze van. Tehát, ha a gyerekemet nem tudom szeretni, és nem tudok türelmes lenni hozzá, akkor hiába éneklek itt, hogy Úr Jézus, halleluja, te vagy a dicsőség, minden. Hazugság. Puszta képmutatás. Mert nem az vagy, aki gyülekezetbe vagy, és én sem az vagyok, hanem az vagyok, aki a mindennapjaimban vagyok. Az én valóságos életem. Attól, hogy kezembe veszem a nagy táskámat, és benne van a Bibliám, és elvég itt az első sorba, és leülök, attól én semmivel nem leszek szentebb ember, mint holnap, amikor bemegyek a munkahelyemre. Vagy amikor van egy nehezebb napom, nekem is. Akár munkahelyemben, akár a család életemben. Így van? Az vagyok, aki a mindennapokban vagyok. Szádi Zsoltár mondják, kettő, keresétek meg, fejből nem tudom. Hogy van az ige? Most már megkeresed aztán, ha bedobtad. Tehát értsétek meg, az Isten erejét megtagadja az, aki nem változik az ő életében, nem változik a viszonyulásában, az hazug és képmutató. De Isten igéje azt tanítja neked, hogy van erőforrás Istennél arra, hogy változások menjenek végbe az ember életében, gondolkodásmódjában és viszonyulásában, hozzá legközelebb állókkal kezdjük ezt a változást, mert ott a legnehezebb azért. De ott vagy a leghitelesebb is. Tehát az vagy, aki ott vagy. Amen. Tehát az vagy, aki a családodban vagy, aki téged legjobban ismerő emberek között vagy. Ezért fontos a gyülekezetben az, hogy mi ismerjük egymást. Ezért fontos a kis csoportok, a kis közösség, a testvéri kapcsolatok, mert segít kiszűrni a képmutatást. Tehát nézd meg, a képmutatók felületes kapcsolatokat élnek meg az emberekkel, kérdezel tőlük valamit, és kerülgetik a forró kását, mellé beszélnek. Mindig azt érzed velük, hogy nem tudsz semmit róluk. Igaz? Persze lehet személyiség is, lehet egy zárkodottabb személyiség is, de tudd meg, ha te hívő ember vagy, törekszel arra, hogy megnyílj. És erre is van hatalma Istennek, hogy megváltoztasson téged, ha te egy zárkodottabb személyiség vagy. Ha egy túlnyílt személyiség vagy, akkor Isten megad erőd neked, hogy befogd a szádat, hogy a másik is tudjon beszélni. Amen? Amen. Nos, megvallás és cselekvés összhangja. A 1 János 4:20-21-ben egy másik területet érek rá ebben a témában, megvallás és cselekedetek összhangja, a testvéri szeretet területén megmutatkozó isteni erő, isteni valóság. Azt mondja 1 János 4:20-21. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, I love Jesus. Ugye, mert most mindenféle levonók, ragasztók, minden van. Tele van a kocsi, meg mindenféle dolog. Tükör, I love Jesus, Jesus loves you. What would Jesus do? Vagy ilyesmi. Tehát mindenféle ragasztó, levonó van, mindenféle segédeszközzel rendelkezünk. Tehát azt mondja, ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Ez egy parancs, kedvesem. Sőt, a Krisztus valóságos eljövetelének, áldozatának és feltámadásának a hitelesítő jele az egyházban. Tehát nem azt kell hitelesíteni, hogy ő föltámadt és eljött, hanem az, hogy te ezt hiszed. Annak a pecsétje az életemben az, hogy szeretlek téged. Még akkor is undok vagy velem néha. És szeretsz engem, még ha néha undok vagyok veled akkor is. Figyelj ide! Az az ember, aki kritizálja a másik testvérét, háta magad beszél, és okosítja, oktatja, hideg szívvel, az nem szereti Istent. Nemrégen találkoztunk a dicsőítőkkel, itt a ima szolgálókkal, profitai szolgálókkal, és elmondtam nekik egy történetet, amit én is egy lelkésztől hallottam. A lelkész elmondta, hogy fiatal lelkész volt, pályakezdő volt, és egy gyülekezetbe került, 20 éves, és megtudta, hogy az egyik férfi megverte a feleségét. Hát ez egy ilyen 40-es éveiben járó bányász ember volt, egy szekrényhajtó méretű férfi, és akkor ez a fiatal lelkész elment családot látogatni, hát hova megy egy lelkész, ahol ég a ház, ugye általában, hogy először bekopog, kinyitott a bányász emberünk az ajtót, és megkérdezte a lelkészt, te mit akarsz itt? Minek jöttél? Hát azt mondta a lelkész barátunk, ezt ő mesélte el, hogy azért jöttem, mert szeretlek téged. Ugye hát mégis nem kellett sok, hogy ezt így el is higgye, mert hát ilyen bajt a nyakába kivesz. De legyél reális. Hát nincs neked elég bajod. Még elmegy a másikat, és nyakadba veszed. És egyszerűen a fickó az annyira ledöbbent, hogy kinyílt az ajtót, hát akkor gyere be. Leültek, beszélgettek. Isten lelke kiáratott, mert tényleg szeret ezt az ember, és nem azt mondta, te tróger, ilyen gyalázatos módon viselkedsz a feleségeddel, megverted, nem szélel magad, elásnál magam a helyedbe. És ezt mondta volna, igazat mondott volna ekkor is. Csak nem segített volna neki semmit. Mert valószínűleg ez a szégyen rajta is ott volt. És mert hívő ember volt, hogy nagyon-nagyon jól tudta, milyen gyalázatos dolgot csinált. És így is kiderült, képzeljétek el a történetben, nem Magyarországon történt egyébként, elmondta a férfi, hogy bányász, vegyi anyókkal dolgoztak, és impotens lett. És gyűlölnék ezt a feleségét, mert ugye nem tudott teljesíteni a intim szférában, és ezért vettem a feleségét, mert ez a feszültség volt benne. Összetört, megtért az Úrhoz, sírva, helyreállt az életük, újra elkezdtek járni a gyülekezetbe, és megtanulták kezelni ezt a szituációt, ezt az élethelyzetet. Visszatértek az Úrhoz. Isten ereje behatolt abba a családba, és ebben a nyomorúságban változás munkált az emberek szívében, és a kapcsolatokban is. De hogyan volt jog alapja ennek a lelkésznek? Nem a hatalma miatt, hogy én vagyok a lelkész barátom. Hát még lehet kapott volna egyet ő is, érted? És akkor ilyen dagadt szemmel kerestette volna az ajtót az imázba. De valószínűleg, hogy ráverte volna az ajtót. De az, hogy érezte, és nem csak duma volt, hogy szeretlek, és nem csak egy munkaköri kötelesség volt, hogy elment hozzá, mert ezért fizetnek, hanem tényleg szeret ezt az embert, mivel ezt megérezte, ezért megnyílt felé. Tehát tudod, az az ember, aki el tudja mondani a gyülekezet hibáit, a testvére hibáit, vagy vezető hibáit, az még nem biztos, hogy bemegy a mennyek országába. Mert azt arra bárki képes. Abban van Isten szellemének ereje és hatalma, aki ennek ellenére tud szolgálni a másik felé, és a szeretet jogán megadja másnak a lehetőséget. Ugye ez egy lehetőség, ennek az embernek is egy lehetőséget kapott, ezzel lehet élni és visszaélni. Tehát önmagában azt nem garancia, hogy szeretlek téged, és beszélgetek veled, és tényleg a szívemet, lelkemet kiteszem azért, hogy megváltozott, te meg is fogsz változni. Ez nem garancia, mert az a te döntésed. Viszont én többet nem tehetek. Tehát a Biblia azt mondja, hogy aki azt mondja, hogy Isten Úr, és Jézus Krisztus az Urak Ura királya királya, és vallja, hogy szereti az Istent, az abban válik megfoghatóvá és valóságossá, hogy szereti a testvérét is. Nem a gyülekezetet, nem a dicsőítést, nem a kivetítést, nem a pantomim szolgálatot, nem a gyerekszolgálatot, hanem a testvérét. És ez egy személyes dolog. Nem egy általános dolog. Személytől személyig hat. Bele tudsz a szemébe nézni mindenkinek ebben a gyülekezetben. Hogy van, akinek kerüld a tekintetét. Mi az oka ennek? Te is képmutató vagy? Azt mondod, hogy neked megbocsátott az Isten, és te meg haragot hordozol a szívedben? Nem szégyeled magad? Be fogsz ütni a mennyek országába? Ilyen szívvel? Biblia azt mondja, hogy nem. Ha nem bocsátjátok meg a vétkeiket, azoknak, akik ellenetek vétkeztek, nektek se bocsát meg a mennyi atyátok. Ez van benne a Bibliába? Ez van benne? Ez van benne a Bibliába? Nagyon kemény üzenet. De ezt tanítja a názáreti Jézus Krisztus. Azonban, ha benned van Isten szent lelke, hidd el, van elég erőforrás az Isten szelleme által, hogy annak ellenére, hogy most nagyon nehéznek érzed ezt a szituációt, legyen erőd arra, hogy a magad részét megtedd. És inkább erre koncentrálj. Legyen olyan ember, aki nem csak mondja, hogy Uram, Uram, hanem él az Isten erejével és hatalmával, amely higgyétek el, a személyes kapcsolatokban működő valóságos dolog. nem globálisan, nem ájúdozva, nem rohangálva, hanem személyes kapcsolatokban válik készpénzé. És ezek a fajta kapcsolatok által, ezek által a rendezett kapcsolatok által lesz erőteljes egy hívő közösség. És minden rendezetlenség gyengíti az egész gyülekezetet is. Ámen? Vagy á nem? Ámen. Tehát a megvallás és a cselekedetek összhangjáról beszél Jézus Krisztus, és a bátorítást szeretnénk, bátorításra fordítjuk ezt a kijelentést, és nem arra, hogy nem ismeretiteket, döbbenetes egyébként. Nem mindenki, aki azt mondja, hogy Kyriosz, Kyriosz, király a király, urak, ura, döbbenetes egyébként, megy be a mennyek országába. Csak azok, akik cselekszik az én mennyeatyám akaratát, a mennyeatyám akarata pedig az, hogy szeressük egymást. Ez a legfontosabb parancsa Jézus Krisztusnak. Én új parancsolatot mondok nektek, ami a régi, hogy szeressétek egymást. Hogy én szeretlek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Csúcs kategória. Csúcs szellemi dimenzió. Amen? A legcsúcs, a legnagyobb csúcs szellemi átélés. Amikor áttör benned a szeretet a gyűlölet helyett. Amikor áttör benned a szeretet a harag helyett. Amikor áttör benned a megbocsátás, a számonkérés, vagy a fizetségvárása helyett. És meggyógyulsz, és megszabadulsz. Meggyógyulok, és megszabadulok. Halleluja. Amen. Higgyétek el, az összes többi reklám. Képmutató szemfényvesztés. Mert aki itt ülsz, meg itt állok, ugye az egész időszak valósága alapján vagyok az, aki vagyok. Nagyszerű dolog itt prédikálni, de hogy mondta valaki, ez a legkönnyebb dolog az életben. Felkészülsz, elmondod a prédikációt, hallgatnak téged, nagyon aranyosak vagytok egyébként, jó, prédikálni ebbe a gyülekezetbe, mert szeretitek az igét. Tényleg, alapvetően nincs rossz dolgom, jó dolgom van, na de hát a hívő életemnek ez egy nagyon kicsi része. Ez nagyon kicsi része. És ettől én még a mennyországba nem fog bemenni. Hogy én minden, te uram, én minden vasárnap prédikáltam. Még néha azt mondták, jól. És itt érünk a negyedik dologra rá. Jelek, hát nem a negyedik nektek már, tehát mert ugye itt betettem a nulladiknak a aranyszabályt, és aztán beszéltem a következő pontban a juhok ruhájába öltözött farkasokról, majd az Uram, Uram témánál voltunk, aztán jön a, mint a kijelentés, mint megértés, de pozitív megvallás, aztán pedig a megvallási cselekedetek összhangjáról beszéltünk, és most pedig a jelek és csodák hitelesítési, mint hitelesítő jel kérdéséről nézzük meg Jézus tanítását. 22. vers. Sokan mondják majd nekem ma napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket? Sem a te nevedben tettünk-e sok csodát? 23-as vers. És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Brutális durva dolog. No, akkor nézzük egy kicsit mai ébredési mozgalmaknak jelmondatait. Az ébredés egyik definíciója, hogy jelek és csodák történnek. Sőt, ezek megsokasodnak a világon. És a jelek és a csodák megsokasodnak, nagyon sok ember fog megtérni. Mások bizonyos kegyelmi ajándékok újbóli megjelenése és felfedezésétől várják az ébredést, hogy kitör az ébredés, és akkor mindenki meg fog térni. Ezekre a várakozásokra teológiát építenek, erről könyveket, sokaságát írják, és sok szakadás támadt már az egyház testében ezen irányzatok fúvása nyomán. Három dolgot vesz Jézus, és döbbenetes dolog, hogyha végig gondoljátok az elmúlt 20, 30, 40, 50 év mozgásra az egyházban, döbbenet egyébként. Azt mondja, három dolog, amire hivatkoznak, hogy ők Úrnak és Krisztusnak vallják, mint Istennek Jézus Krisztus. Tehát ők ismerik Jézust, három ismérv. Egyik. Nem a te nevedben profétáltunk? Egy abszolút látványos dolog, és nagyon népszerű. Tehát a mai egyházban, Magyarországon is, de a nyugati egyházban is már ezt felfedezték. Ez a profétai mozgalmak vannak. Mindenki profétál, mindenkinek ma már, mindenki profétai leveleket ír, megmondják, hogy mi lesz Amerikában, mindenki, mindenkinek. És önmagában nem a profétálással van problémám, egyáltalán nem azzal, tudjátok, nagyon szeretem az Isten kegyelem ajándékait, hiszen mindegyik kegyelem ajándéka működik a Szentléleknek ma is, és mivel az egyház még nem lett tökéletes, ezért működnek a szolgálati ajándékok is, amely a Szentek tökéletesítésére adottak, egyenként is, személyes kapcsolat nélkül ez sem megy. Tehát ez így van. Jó? Ugye nem lehet szolgálni úgy emberek felé, nem ismerd őket. Tehát azt gondolom, hogy szolgálat embernek törekedni kell arra, hogy minél több emberrel személyes kapcsolata legyen, valamilyen mértékű szintű. Nyilván egy szintig lehet bizonyos kapcsolatot építeni, de törekedni kell rá. Tehát nem látnám azt jónak, hogy bejön az ígérető, rávilágít a lámpa is, kilép. Így szól az Úr, te ott kék pólóban. Hát, tőlem ez nagyon távol áll. Remélem tőled is. És ha ennyien meggadjannék, szóljatok rám. És mondjátok, Sanyi, lehet normálisan is, jó? Megértettük eddig is, most se kell ezt játszani. No. Másik dolog, nem a te nevedben üsztünk-e ki ördögöket? Tehát itt valami sokaságról van szó. És hogy félértés ne essék, és azt mondja, nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És azt válaszolják, Jézus, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Azt kell látni, hogy önmagában a proféta és szó, a profécia, az ördögűzés, tehát szabadító szolgálat, ami, de gondoljatok bele, könyvek tömegei jelentek meg ezekben a témákban. Az elmúlt években is, magyarul is. Hogy jelek is a csodák, még senkit nem azonosítanak úgy, mint az Isten szolgáját, vagy legfőképpen ugye Isten gyermekét. Senkit. És azt mondjam nektek, ezek alapján az ébredést sem fogják azonosítani, ugyanis az Isten azt mondja, hogy az evangélium hirdetését követik. Jelek is a csodák. Tehát nem ok, hanem okozat. Jelek is a csodák. Az Isten áldása pedig oda fog bejönni, mennyi áldás, ahol a szentek egyet értésben vannak, lakoznak, tehát közösségben élnek egymással is. És ez az egyedül hiteles munkája a Szentléleknek. Döbbenetes egyébként. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy lesz olyan korszak, amikor az emberek azt gondolják, hogy a látványos erődemonstrációval azt hitetik el az emberek, hogy bennük Isten ereje van. Pedig ez hazugság. Isten ereje abban mutatkozik meg, hogy az a szolgáltatő, hogy viselkedik a feleségével. Most nemrégen egy neves nagy evangélistának vált el a felesége tőle, szóval 30 év házasság után. Tehát az, hogyha nekem a szolgálat miatt nincs időm a családomra, az nem Isten minősíti, az én Isten félelmet. Meg az, hogy mennyire értettem meg a Krisztus tanítását. Vagy mennyire értettem félre azt, amit Jézus Krisztus tanított. Tehát önmagában a jelek és a csodák nem az ébredés. Az ébredés az, és az utolsó dolgra térek, amikor az ismeretre eljut egy ember, azt mondja, Jézus, nem ismertelek, nem ismerlek titeket. Ez egy nagyon mély kijelentés, Új és Új Szövetségben megjelenik egyébként. Megismerni, megérteni, tudni, elismerni, mély közösségben lenni valakivel. Azt mondja Jézus Krisztus, sohasem jöttetek hozzám őszinte szívvel. Nem ért össze a szívünk. Nincs közöm hozzátok. Az ismeret szó férfi és nő között, mint házastárs közötti mély közösségről is szól. A görög kifejezés erre is vonatkozik. Azt mondja Jézus, figyelj, lehet, hogy látványosan úgy tűnt, hogy mennyire engem szerettek, de amikor egyedül voltatok, a szíveteket sosem osztottátok meg velem. És soha nem érdekelt azt titeket, hogy nekem mi a véleményem az egész dologról. És igazán velem nem foglalkoztatok. A jelekkel és a csodákkal, a nagy dízzel, durral, meg az ember tömegeivel, meg a sikerrel, meg a reflektorfénnyel, mindennel foglalkoztatok. Rám hivatkoztatok. Én nevemben tettétek. De igazán a legfontosabbat veszítettétek el, vagy fejtettétek el, hogy az evangélium lényege a személyes közösség. És tudjátok, az evangélium hirdetésének a legfontosabb célja az, hogy az emberek személyes közösségbe kerüljenek Jézus Krisztussal, a Szentlélek által. Személyes közösségbe kerüljenek az élő Istennel. Hogy van az, amikor azt mondja a Biblia, hogy letöröl a szemünkről minden könnyet? Hát az úgy van, hogy amikor titkon senki nem lát téged, és beszélgetsz Jézus Krisztussal. Amikor senki nem lát. Nem akkor, amikor itt vagyunk a gyülibe. Ez is fontos, de nem ez a lényeg. Hanem, hogy van-e olyan intim közösség, igen, nekem Jézus Krisztussal, vagy nincs. Ez számít. És hadd mondjam, kedvesem, a végén is ez fog számítani. Nem azt, hogy mit csináltam Isten elé által, ez nem az enyém. Hát bármi történhet rajtunk keresztül, ha kaptál csodatévő erőt Istentől, az a tiéd. Hát nem azért van, mert te milyen erős vagy, ha megszűnt Isten kegyelme megnyilvánult rajtad keresztül, és megtörtént. De nem ez a lényeg. Ha az a lényeg, hogy te elvesz, miközben ezeket tapasztalod, és ezt, hanem hogy neked legyen személyes közösséged az élő Istennel, Jézus Krisztus keresztje által. És ez az evangélium. Hogy elhárította Jézus Krisztus a Golgotán kifolyt vére által a bűn akadályát az útból. Amen. Ha nem ez lesz a legfontosabb, akkor milyen evangéliumot fogunk hirdetni? Hamisat. Hamisat fogunk hirdetni. Becsapjuk az embereket. Hát a lényeges dolog az, hogy minden ember számára megnyílt az út. A lehetőség. Nem csak a nyakkendős, öltönyös embereknek. Mindenkinek. Személyválogatás nélkül. Mindenkiért meghalt Jézus Krisztus. Amen. És tudod, ennek az üzenetnek ereje annak a szájában van, akiről látszik, tapasztalják az emberek, hogy Istennek ereje benn van az életében, mert megnyilatkozik a kapcsolataiban, azokon a módokon és kapcsolati relációban, amiről már korábban beszéltünk. És azt fogja mondani, látom rajtad. Látom rajtad, hogy ragyog a szemed. Látom rajtad, hogy ezekben a krízisekben is hinni tudsz. Ez egyszerűen döbbenetes. Hihetetlen csoda. Amen. És az Úr pedig tegyen, amit jónak lát. De tegyen csodákat, jeleket. Tudjátok, hogy nyitott vagyok erre a kérdésre. De ne felejtsük el, hogy nem ez a lényeg. A lényeg az ismeret. Sosem ismertelek titeket. Soha nem jöttetek hozzám közel. Soha nem volt nektek az a fontos, ami nekem fontos. Nem szerettek engem. Hát figyelj, mondhatál a feleségemnek, hogy szeretett drágám nagyon. De soha nem hallgatom meg, hogy mi fáj neki, mi a fontos. Nem érdeklődök utána. És fordítva is, nem? Nem így van? Hát leélnél valakivel egy életet hidegen. Erős vagy, drágám, ha kell, félkézzel felemellek. Legyen ez elég mára. Holnap a másik kezemmel foglak felemelni. Holnap után olyan erős, az egész ágyjal együtt felemellek. Boldog vagy, drágám? Kirúgjam a házfalát? Erős vagyok. Hát nem vagyok benne biztos, hogy annyira lelkesednél egy ilyen házastársi kapcsolatotán. Érted? Viszont lehet, hogy végtelen egyszerűen albéletbe éltek a családoddal, a férjeddel, és boldog vagy. Mert megvan az intimitás, a szeretet kapcsolat közöttetek. Úgy szereted, hogy értse is. És viszont megvan az elfogadás, az értékelés. Összeír a szívetek. És nem ez a lényeg a kereszténységnek, hogy összeír a szívem Jézus Krisztuséval. A többi mind csak ezek után jön. Mind csak ezek után jön. Okozat, és nem ok. Sosem lesz ébredés attól, hogy jelek és csodák történnek. Sosem lesz ébredés. Attól lesz ébredés, ha az Isten népe sóvá és világossággá válik a valódi kapcsolataiban, a személyes kapcsolataiban. Mondta valaki nekem, sok ember megtért. Mondom, akkor most jön a munkajava. Mert bizonyára sok ember is van, aki oda fog ezek mellé, az emberek mellé állni, hogy segítsék őket. Hogy Krisztus tanítványaivá is érjenek. És a személyes kapcsolatra eljutva megerősödjenek. Igaz? Lehet mondani, hogy nekem sok gyerekem van. De hogyha nem tudom őket szeretni, nem tudok róla gondot viselni, akkor annak mi értelme van? Akkor az nem egy valóságos dolog, ez egy hamis dolog. Igaz? Tehát a jó hír, hogy Krisztus elhárította a bűnakadályt az útból, kifolyt vére által a kereszten, feltámadt és él, és lehet vele személyes közösségben lenni. Személyes, intim kapcsolatban. Meg tudja érinteni a szívedet, a te szíved is meg tudja érinteni az ő szívét. És ez a lényeg. Ezt nevezzük kereszténységnek. Nem a profétálás. A kegyelem ajándékok azok aratnak. Azok ajándékok. Az okozat. Az azért kapod, mert Isten lelke benned van. De akkor fogsz azokkal jól élni, ha ez a szeretet van benned. A testvéred iránt, a családod iránt, tiszteled az édesapádat, édesanyádat, a vérszegény testvéredet, és ugye mentünk a másik dimenzióba, a szellemi közösségbe, a testvéri kapcsolatokra, azzal a szeretettel, hogy téged szeret a Krisztus. És ha te tapasztalod Isten szeretetét, az az erőforrás lesz számodra arra, hogy szeresd a másik embert. Amen. Nehéz? Halleluja. Itt van lehetőség Isten erejét megtapasztalni, Isten hatalmas erejét, fúvását, amilyen lecsendítette a tengert. Néha azt látom, hogy Istennek könnyebb az Atlanti-óceánt lecsendesíteni, mint az én szívemet, a lelkemet. Te nem vagy így vele néha? És tudjátok, amikor ez megtette Jézus, ugye a tengerrel, akkor mit mondtak a tanítványok? Kicsoda ez, hogy a szél és a vihar is, a tenger is engedelmeskedik neki. És ezt éld át te is, és én is hadd éljem át ezt újra és újra. Kicsoda ez? Ez a názat Jézus Krisztus, akinek van hatalma változásokat munkálni, és összehozni két szívet, aki sem nagyon távol van egymástól. A többi az csak uram-uramozás. Amen. És jó hír, Jézus eltávolította az útból az akadályt a vele való közösség lehetőség érdekében. Amen. Amen.